Szlovák aggályok a magyar kettős állampolgárság miatt, a leendő magyar kormány kitart szándéka mellett. Nyugdíjas tüntetők csaptak össze rendőrökkel Bukarestben, a román kormány 15%-kal kurtítaná meg járandóságukat. Enyhe GDP bővülés az első negyed évben, a Fidesz szerint a magyar gazdaság továbbra is kiszolgáltatott. Kezdődik a 63. Cannes-i filmfesztivál, Mundruczó Kornél alkotása versenyfilmként indul. Jó estét kívánok! Nemzetközi szervezetekhez fordul Szlovákia, ha a magyar parlament elfogadja a kettős állampolgárságról szóló törvényt. Ezt Miroslav Lajcsák, szlovák külügyminiszter mondta, miután tárgyalt Martonyi Jánossal. A leendő magyar külügyminiszter azt mondta, megérti Szlovákia álláspontját, de ennek ellenére is megadják a kettős állampolgárságot a határon túli magyaroknak. A törvényt már az első parlamenti napon benyújtják.
Nem hivatalos látogatásra érkezett Pozsonyba Martonyi János. A leendő külügyminiszter azt mondta, azért jött, hogy lefektessék a két nemzet együttélésének alapjait. A megbeszélés zárt ajtók mögött több mint másfél órán át tartott. A tárgyalás eredményére rengetegen voltak kíváncsiak, és mindenkit elsősorban a kettős állampolgárság és a szlovák államnyelv törvény kérdése érdekelte. Miroslav Lajcsák azt mondta, sajnálja, hogy az új magyar kormány nem tárgyalt a kettős állampolgárság megadásáról a szlovák intézményekkel.
Nem akarok spekulálni, de úgy gondolom, hogy nem lesz szerencsés lépés az újonnan alakuló magyar parlament részéről, ha elfogadja a kettős állampolgárság megadásáról szóló törvényt.
Hozzátette, nemzetközi szervezetekhez fordulnak majd, hogy állásfoglalást kérjenek. Martonyi János azt mondta, arra kaptak felhatalmazást a választóktól, hogy betartsák ígéreteiket. Márpedig a Fidesz-KDNP megígérte, hogy megadja a határon túli magyaroknak a kettős állampolgárságot, és így is tesz.
Nem fogunk adni törvénnyel állampolgárságot senkinek, ezzel szemben egy lehetőséget adunk arra, hogy aki így dönt, az egyéni eljárás, egyéni kérelem alapján állampolgárságot kapjon, abban az esetben is, hogyha Magyarországon nem rendelkezik állandó letelepedéssel.
A szlovák újságírók arra is kíváncsiak voltak, vajon jó kezdő lépésnek tartja-e Martonyi János a baráti kapcsolat kialakításában a kettős állampolgárság megadását. Martonyi János azt mondta, tekintettel lesznek arra, hogy bizonyos dolgok érzékenyen érintik a szlovákokat. A leendő magyar kormány feladata azonban elsősorban a határon túlélő magyarok jogainak védelme. Megerősítette azt is, hogy a választójogi törvényt nem módosítják. Így szavazati joga továbbra is csak annak lesz, akinek Magyarország bejelentett lakcíme van.
A telefonnál van Csáki Pál, az MKP elnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Elnök úr, mit szól Miroslav Lajcsák kijelentéséhez?
Én úgy gondolom, hogy ez választás előtti kijelentés. Nem biztos, hogy Lajcsák úrnak erre felhatalmazása volt, bár mi éreztük azt, hogy a szlovák választási kampányban valószínűleg ez a téma helyet fog kapni. Ezért volt egy alternatív javaslatunk, hogy a törvényt vagy késleltetve elfogadni, tehát a szlovákiai választások után, vagy pedig amennyiben a Magyarország gyűlés valóban úgy gondolja, hogy ez egy prioritást érvező törvény, és az első csomagban benne kell lennie, akkor kértük a Fidesz képviselőit, illetőleg a jövendőbeli magyar kormány képviselőit, hogy tájékoztassák a szlovák felet a törvény tartalmáról és céljáról. Örülök, hogy ez ma megtörtént.
Ön is tárgyalt Martonyi Jánossal. Miről?
Martonyi úr tájékoztatott bennünket a Lajcsák úrral történt tárgyalásáról, illetőleg az ő reakcióiról. Mi pedig az asztalra tettük azokat az elképzeléseket, hogy hogyan gondoljuk a jövendőbeli magyar kormánnyal való kapcsolattartást, melyek azok a témák, amelyekről a közeljövőben tárgyalni szeretnénk. Megjegyzem, a Fidesz részéről van egy meghívás, hogy május végéig egy Fidesz-MKP két oldalú találkozó lesz Budapesten, és szeretnénk érdemben tárgyalni már az együttműködés formáiról, illetőleg kérdéseiről.
Elnök úr, köszönöm.
Köszönöm szépen én is.
10 szlovák és egy cseh futballszurkolót vettek őrizetbe Encsen, azok közül, akik tegnap a helyi keresztúri autópálya pihenőnél garázdálkodtak. Ügyükben várhatóan gyorsított eljárással dönt a bíróság. Mint arról már beszámoltunk, a szurkolók Pozsonyból a kelet-szlovákiai Nagy Mihályra tartottak a gyorsabb közlekedés miatt Magyarországon keresztül. Közben rongáltak meg egy kamiont és egy épületet. A szurkolók egy másik csoportja a Forrói benzinkútnál egy menetrend szerinti buszra támadt. A rendőrök Encsen fogták el őket, 111 embert előállítottak, közülük 11-et őrizetbe vettek. Megállt a gazdasági visszaesés, a tavalyi 6% feletti zuhanás után idén növekedésnek indult a GDP, mondta a leköszönő pénzügyminiszter. A Fidesz szerint semmi ok az örömre, hiszen a tavalyi adatok korántsem fényesek, hiába kisebb a múlt havi államháztartási hiánya vártnál. Szijjártó Péter azt mondja, biztos, hogy át kell váltani forintra a devizahiteleket.
Jobb lett, mint várták, nem csak a GDP, hanem az áprilisi költségvetési hiány is, míg a leköszönő pénzügyminisztert is meglepték az adatok.
Ugye ez a negyedik hónap, amikor egyébként konzervatív módon elkészült prognózisainknál kedvezőbben alakulnak az adatok.
A hiánya várt harmada 27 milliárd forintnyi lett. A napokon belül kormányzó Fidesz azonban már nem ilyen optimista.
Az elmúlt egy évben csökkent a magyar GDP, ugyanakkor a szlovákok 4,6%-kal, a csehek pedig 1,2%-kal nőttek. Tehát a regionális vetélytársaink, akikkel nekünk fel kellene venni a küzdelmet, azok gyakorlatilag gyorsvonati gyorsasággal haladnak el mellettünk, nekünk csak az üres kormány propaganda jut, hogy most már minden jó, meg minden szép.
A leköszönő pénzügyminiszter szerint a bajnai kabinet nem ígért csodát.
Nem azt mondom, hogy nincs további feladat, és ne lennének még, ne sorakoznának még a teendők, de irányba állítottuk a folyamatokat, az irány helyes. Ennek a folytatására van szükség.
A Fidesz gazdasági fordulatot akar, és azt, hogy az emberek terhei csökkenjenek. A párt szerint ehhez a devizahitelek forintra váltása elengedhetetlen. A sajtóban már azt firtatják, lesz-e újra adórendőrség.
Vannak tervek, több terv is van, majd az adott terület politikai vezetője, a miniszter meg fogja hozni a szükséges döntést. Egyelőre még nincs információ arról, hogy ilyen történt volna, lépve, hogy még nincsenek miniszterek.
A tárca vezetők pénteken tesznek esküt a parlamentben.
Nyugdíjas tüntetők csaptak össze rendőrökkel Bukarestben a kormány tervezett megszorító intézkedései miatt. Ma Romániában nem csak a nyugdíjasok, hanem a közalkalmazottak is utcára vonultak. A pedagógusok szakszervezete május 31-től általános sztrájkot hirdetett.
A nyugdíjasok a tervezett 15%-os nyugdíjcsökkentés miatt tiltakoztak. Galacon és Bukarestben is áttörték a rendőrségi kordonokat. Súlyos sérülés nem történt. Az elnöki palota előtt Basescu lemondását követelték.
Ez így nem mehet tovább. Nem bírjuk ki, hogy most is rajtunk verjék ezt le.
Az ellenzéki szociáldemokrata párt az összetűzések miatt kivonult a parlamenti ülésről.
A több kulcsos adórendszer bevezetése lenne jó megoldás, és a kormánynak járó juttatások szűkítése. Hiba a bérek és a nyugdíjak csökkentése, hiszen valamennyien megdolgoztak érte.
A pedagógusok úgy tiltakoznak a megszorítások ellen, hogy holnaptól nem írnak be jegyeket a naplóba, és a szakszervezetiek azt tervezik, a hónap végén sztrájkba lépnek. Trajan Basescu szerint az ország kényszerhelyzetbe került.
Honnan vegyünk 11,7 milliárd eurót a hiány fedezésére, ha nem egyezünk meg a nemzetközi valuta alappal? Különben nem lesz miből fizetni a béreket és a nyugdíjakat.
Eközben a kormány szóvivő bejelentette, a közszféra dolgozói mellett az állami vállalatok alkalmazottainak is negyedével csökkentik a fizetését.
Eljárást indított a gazdasági versenyhivatal a MOL ellen a magas üzemanyagárak miatt. Azt vizsgálják, hogy visszaélte gazdasági erőfölényével az olajtársaság, mert 2006 óta túlzottan magas nagykereskedelmi árakat diktál az üzemanyagpiacon. A híradónk által megkérdezett elemző szerint a MOL-nak nincs félnivalója.
Szerintem pont mikor olyan kormány, amelyik elvileg talán közelebb áll a MOL-nak a menedzsmentjéhez, akkor szerintem nem hiszem, hogy most szeretnék ezt nagyon megbolygatni, ezt az elképzelési rendszert.
Az elemző a MOL korábbi árképzési gyakorlatáról beszél. Eszerint a cég olcsóbb orosz olajat dolgozott fel, viszont a drágább nyugat-európai termékekhez alakította az árait. Korábban már folyt hasonló vizsgálat a cég ellen, de nem találtak hibát.
Hogyha magát a módszert a hivatal korában engedi ezt a MOL számára, mármint hogy a hazai termékárakat a tőzsdei jegyzésekhez kösse, akkor szerintem ebből most sem lehet különösképpen hátrány a társaságnak.
Pedig a versenyhivatal szerint a drága üzemanyag közvetlenül hozzájárulhatott az elmúlt években a bolti árak emelkedéséhez is.
Az eljárásunkban arra törekszünk, hogy abban tisztálásunk, hogy a benzinárak ilyen mértékű emelkedése mögött mi áll, a világpiaci, illetve az egyéb piaci körülmények, vagy emellett ezen túl a MOL-nak a szerepe, nagykereskedelmi piacon betöltött helyzete és a helyzeténél fogva adódó lehetőségei.
Az olajtársaság közölte, együttműködik a versenyhivatallal, de folyamatban lévő ügyet nem kommentálnak.
A KDNP a magáncsőd bevezetésével segíteni a bajba jutott devizahiteleseket. A csődvédelem feltételeül szabnák, hogy a család szorosan együttműködjön az úgynevezett családbiztossal. Az állam ezen kívül piaci áron vásárolná vissza a fizetésképtelenek ingatlanát. Így az adós nem kerülne az utcára, hiszen bérlőként a lakásában maradhatna.
85 ezer forintot havonta kell fizetni, amiből sajnos kettőnknek van annyi, és egy forintunk nem marad.
Jakab Józsefné azt magyarázza, hogy 20 éve felvett félmilliós hitelüket képtelenek tovább törleszteni. 9-en laknak egy kis fóti házban, nem tudják meddig. A megoldás a magáncsődjog intézménye lenne a KDNP szerint. Első lépésként az adós a bíróságon bejelenteni, hogy fizetésképtelen és csődvédelmet kérne. A bíróság ezután egy felkészült szakembert, családbiztost rendel neki az adós mellé.
Egy olyan pénzügyi és egyéb szakmai, akár jogi tanácsadást is kapnak, amivel az egész életüket úgy tudják befolyásolni, hogy megmarad a család.
A szakember vagyonmérleget készítene az adóssal és a hitelezőkkel egyeztetve, sőt, ha kell, lelki támaszt is nyújtana. Ha még ez sem segít, vissza lehetne bérelni az elvesztett lakást, amit az ECR-ra létrehozandó állami pénzintézet piaci áron vásárolna meg. A család a vételárból törleszthetni adósságát.
A végrehajtási eljárás ugye az végrehajtási törvény alapján zajlik. Elárverzik az ingatlanát, ugye ez a piaci érték 50-60%-án többé nem fog elmenni. Ebből az emberek nagy résznek még adóssága fog maradni.
A banki hitelkárosultak szervezete szerint a csődvédelemnél fontosabb lenne a megelőzés.
Azokat a magyar családokat kellene minden áron megmenteni, akik még nem jutottak el abba a helyzetbe, hogy felmondják a hiteleiket, vagy árverés elé állítsák őket.
A KDNP minden esetre abban bízik, hogy javaslatukból még idén törvény születik.
Most nézzük, mi lesz még a híradóban. Tiltás, nem állíthatnak közterületi szobrot a tavaly februárban agyonlőtt roma áldozatoknak Tatárszentgyörgyön. Légi katasztrófa Tripoliban, csak egy 8 éves holland kisfiú élte túl a 105 halálos áldozatot követelő balesetet. Sólyom László államfő elvárja, hogy az országgyűlés alakuló ülésén ne történjen semmilyen jogsértés. Ezt Kumin Ferenc, a köztársasági elnöki hivatal főosztályvezetője mondta. A nyilatkozat válasz a parlamenti pártok közötti vitára, hogy milyen öltözékben jelenik majd meg Vona Gábor pénteken az országgyűlés alakuló ülésén. Vona Gábor azt mondta, fekete mellényben és fehér ingben lesz, a mellényen egy árpácsávos pajzs, hátán pedig egy hímzett oroszlán látható. Az MSZP azt kéri Sólyom Lászlótól, hogy legyen következetes, és ha Vona Gábor a parlament alakuló ülésén mégis egy betiltott, jogsértő szervezet ruhájára emlékeztető öltözetben jelenik meg, ne kezdje meg az ülést.
Ne tehessen Vona Gábor esküt a magyar törvényességre, a törvénytelenségre utaló viseletben. Képtelenség volna, nem fordult még elő ilyen a magyar demokrácia történetében.
Rendőröket dobált és rugdosott a Jobbik egyik parlamenti képviselője még 2 éve, március 15-én. Legalábbis az egyik internetes videó megosztó portálon található összeállítás szerint. Samu Tamás Gergő nem akart arról beszélni, hogy valóban ő van-e a felvételeken. Annyit azonban elmondott híradónknak, hogy gyanúsítottként kihallgatták, büntető eljárás is van ellene, és nem akar a mentelmi joga mögé bújni.
2008. március 15-e a budapesti József körút. Ezeken a felvételeken ez a férfi üveggel dobálja a rendőröket, és rugdossa is őket a pajzson keresztül. Állítólag ő Samu Tamás Gergő.
Samu Tamás Gergő vagyok.
Ezek pedig már a későbbi igazoltatás képei. Samu Tamás Gergőt itt arról kérdezik a rendőrök, hogy van-e panasza a rendőri intézkedés ellen.
Panasz nincs, sérülés nincs, korrekt volt panasz.
Az internetes felvételen összeállítás mutatja, hogy a dobáló és Samu Tamás Gergő ugyanaz lehet. Erről megkérdeztük Samu Tamás Gergőt, aki a Jobbik Békés megyei elnöke és képviselő lesz a most megalakuló országgyűlésben. Ő nem cáfolt, sőt elismerte, hogy kihallgatták az ügyben.
Ön látható azon a bizonyos felvételen? Vádemelés megtörtént már, tehát az, hogy kilátható rajta, az abban nem mennék bele, de vádemelés megtörtént, tehát eljárás folyamatban van, és hát ilyen okból nem szeretnék a mentelmi jog mögé bújni.
Az általunk megkérdezett alkotmányjogász azt mondta, a mentelmi jog egészen addig él, ameddig az országgyűlés nem szavaz.
A bűnöldöző szerveknek ki kell kérni képviselő urat, kérni kell a mentelmi jogának felfüggesztését a legfőbb ügyész útján, vagy a bíróság által parlament elnökénél, az országgyűlés határozni fog, addig ez ügyben nyomozati cselekmény nem végezhető.
Samu Tamás Gergő egyébként, csak úgy, mint a többi képviselő, épp ma vehette át képviselői megbízólevelét az országgyűlésben.
Nem állíthatnak közterületi szobrot a tavaly februárban agyonlőtt 27 éves Csorba Róbertnek és 5 éves kisfiának Tatár-Szentgyörgyön. Az önkormányzat a döntésről nem nyilatkozik. Az emlékmű alkotójának azt üzenték, nem akarnak a tragédiára emlékezni, inkább felejtenének. Az áldozatok rokonai a kiégett faluvégi háznál helyeznék el a szobrot. Alkotója most már valahol máshol.
Hát ezek a kis gyerekek, persze.
Szeretünk Robika. Ezt írták a Tatár-Szentgyörgyi gyilkosság helyszínén a kiégett ház falára. A helyiek így emlékeznek Csorba Róbertre és kisfiára, akiket tavaly február 23-án lőttek agyon sörétes puskával. A kisfiú 5 éves volt. Egy német képzőművész ezzel a szoborral akart emléket állítani nekik, az önkormányzat viszont elutasította a szobor közterületen való felállítását.
Hát azért nem engedi, mert az én fiam meg az unokám a cigán volt.
A meggyilkolt férfi anyja szerint a polgármester ott tesz nekik keresztbe, ahol lehet. Ezt mondja a helyi kisebbségi vezető is.
23-án volt a testületi ülés, és mint más kijönne és azt mondaná, Erzsiát engem hívtak, most mi ez, vagy hogy legyen, mielőtt ők döntést hoznak.
Úgy bánnak velünk, mintha mink öltünk volna, mint vagyunk a gyilkosok. Rendesen úgy bánik velünk a falu.
Kerestük a polgármestert, akinek éppen ma van a fogadó órája, de nincs bent a hivatalban, a kollégái pedig nem segítettek. A település jegyzője azt mondta, hogy zárt ülésen született döntés arról, hogy nem állíthatják fel az emlékművet.
Azt írták, hogy köszönjük szépen, és nemes cél, viszont ők akarnak elfelejteni a szörnyűségről, és azért nem járulnak hozzá, hogy fölállítanak azt a szobrot.
Alexander Sikovszki készítette az emlékművet. Azt mondta, számított az önkormányzat elutasítására. Most azt reméli, hogy a gyilkosság sorozat más helyszínén felállíthatja a szobrot.
Csak egy 8 éves holland kisfiú élte túl a 105 halálos áldozatot követelő tripoli repülőbalesetet. A líbiai fővárosban leszállás közben 1 méterre a kifutó pályától a földnek csapódott a líbiai légitársaság gépe, amely a dél-afrikai Johannesburgból érkezett. Az áldozatok között dél-afrikaiak, britek és hollandok is vannak. A líbiai magyar nagykövet szerint nincs magyar áldozat.
Sem az utaslistán nem szerepel magyar úgymond becsekkoló, sem a nevek között nincs úgymond magyar hangzású név, tehát majdnem kizárható, hogy magyar állampolgár volt a fedélzeten. A körülményekről annyit tudunk, hogy nagyon rossz leszállási viszonyok voltak, az irányító torony javasolta is a pilótának, hogy esetleg alternatív megoldásként máshol szálljon le. A pilóta ennek ellenére vállalta a landolást, sajnos a repülőgépet a kifutópálya mellé tette, és eddig információink szerint egy magas feszültségű vezetéknek ütközött, és lezuhant. Nem robbant fel, és a líbiai hatóságok egyértelműen kizárják, hogy bármiféle terrorista cselekmény történt volna.
A konzervatív David Cameron, Nagy-Britannia új miniszterelnöke már is munkához látott, kinevezte minisztereit a kabinet kulcs tárcáinak élére. Koalíciós partnerük a liberális demokraták 3 tárcát kaptak az új kormányban. Gordon Brown előző kormányfő tegnap a királynőnek jelentette be lemondását.
Majdnem egy hétig tartott, de a liberális demokraták koalíciós döntése után David Cameron végül beköltözhet a Downing Streetre. A győztes konzervatív párt 43 éves elnöke elfogadta a miniszterelnöki széket, de nem felejtette el elköszönni a 13 évig regnáló munkáspárti kormánytól.
Mielőtt az új kormányról beszélnék, hadd mondjam el, hogy az országunk szabadabb és a világ szemében jóval elfogadottabb, mint 10 évvel ezelőtt, és ezért hálásak vagyunk a távozó kabinetnek.
Something we should all be grateful for.
Cameron már fel is sorolta a legfontosabb teendőit. A rekordszintű hiány lefaragását és az új válságköltségvetés beterjesztését. A most először összeálló konzervatívok és liberális demokraták várhatóan megegyeznek abban, hogy 5 éven belül szóba sem hozzák az euró bevezetését, és hogy visszaszorítják az unión kívülről érkező bevándorlást. A távozó Gordon Brown látva a koalíciós megegyezést azonnal lemondott a kormányfői posztról. Közjogilag ugyanis csak ezután nevezhető ki az új miniszterelnök.
Mindent el akartam követni, hogy stabil és erős kormány alakuljon. Most sok sikert kívánok a következő miniszterelnöknek, hogy a brit politikai és gazdasági nehézségeken úrrá tudjon lenni.
Gordon Brown 1 évtizedet töltött a pénzügyminiszteri székben Tony Blair kormányában, majd 3 éve átvette tőle a miniszterelnöki posztot. Úgy tudni, végleg visszavonul a politikától.
Alig fél óra múlva Ridley Scott Robin Hood című filmjének vetítésével megkezdődik a 63. Cannes-i filmfesztivál. Európa legnagyobb filmversenyére idén 19 alkotást neveztek. Indul Mundruczó Kornél szelíd teremtés a Frankenstein terv című filmje. Május 22-én este vetítik majd. Kocsis Ágnes neve sem ismeretlen a filmek városában. Pál Adrián című munkája a művészfilmek között szerepel.
Miközben Cannes-ban délután az utolsó simításokat végezték a megnyitó előtt, a vörös szőnyek helyett egy kőbányai hangárban próbált ma is Mundruczó Kornél, mégpedig egy színdarabot.
Szóval, hogy ez most tényleg egy kicsit sűrű időszak.
A rendező legújabb filmjének világpremierje 10 nap múlva, május 22-én lesz. Azt mondja, már az nagy elismerés, hogy a szelíd teremtés, a Frankenstein terv bejutott a versenyprogramba. Szerény, díjra nem számít, álma viszont, hogy minél többen lássák és szeressék a filmet.
Az, hogy itt mutatkozhat be ennyire széles közönség, ekkora média figyelemmel a film, az nagyon sokat segít. És azt hiszem, hogy ez a legfőbb dolog, amit a Cannes-i Filmfesztivál megad egy filmnek, hogy rárakja a vörös szőnyegre, vagy a vörös futószallagra, és innentől kezdve azért ez az utóéletében bízhatunk. Számomra az a siker, hogyha minél több mozinézőhöz eljut.
Közben Cannes-ban az újságok a magyar filmművészet sikereként értékelik Mundruczó Kornél és Kocsis Ágnes eredményeit, de Szimler Bálint Itt vagyok című rövid filmjét is méltatják.
Nagyon jó volt hallani, hogy illetve olvasni, hogy a vélemény ezekről az alkotókról és a filmekről az, hogy már a Cannes-i részvételük és a sikeres fesztivál szerepléseik és a tehetségük elismerését jelzik.
Mundruczó olyan nemzetközi hírű vetélytársak munkáival verseng, mint Nikita Mihalkov és Alejandro González Iñárritu. A Frankenstein terv érdekessége, hogy a rendezőt a film egyik főszerepében is láthatjuk.
Újabb határon túli elismerést kapott a Duna Televízió. Ez alkalommal az elismerés annak szól, hogy a Nemzet Televíziója rendszeresen beszámol a határon túli magyar oktatás helyzetéről, örömeiről és gondjairól. Nemrég a Nyitrai Egyetem 50 éves évfordulójára készült egy dokumentumfilm. Az intézmény ezt egy emlékéremmel köszönte meg. Az egyetem rektora rendkívül fontosnak tartja a Duna TV közreműködését abban, hogy az anyaországban élők is képet kapjanak a határon túli magyar felsőoktatás múltjáról, jelenéről és jövőjéről.
A Duna Televízió felvállalta azt, hogy a Nyitrai Magyar Pedagógus Képzés 50 éves évfordulója tiszteletére elkészít egy dokumentumfilmet, és hát ezt nagyon nagy gesztusként értékeltük.
Mindjárt jönnek a sporthírek, Erdmann Mátyással, Matyi Miller várjátok a nézőket.
Ma este lép pályára a labdarúgó Európa Liga döntőjében az angol Fülem, Gera Zoltánnal a csapatban az ellenfél a spanyol Atletico Madrid lesz. A hamburgi finálé előkészületein kívül a Váci labdarúgás és a Dunaújvárosi kézilabda helyzetével is foglalkozunk. Várjuk Önöket!
Előtte viszont a legfontosabbak még egyszer röviden. Szlovák aggályok a magyar kettős állampolgárság miatt, a leendő magyar kormány kitart szándéka mellett. Nyugdíjas tüntetők csaptak össze rendőrökkel Bukarestben, a román kormány 15%-kal kurtítaná meg járandóságukat. Ennyi a GDP bővülés az első negyed évben, a Fidesz szerint a magyar gazdaság továbbra is kiszolgáltatott. És kezdődik a 63. Cannes-i Filmfesztivál, Mundruczó Kornél alkotása versenyfilmként indul. A késő esti híradóm a 9 óra 50 perckor lesz, aztán közbeszéd. Átadásra készülnek vendégünk Oszkó Péter leköszönő pénzügyminiszter és Egységes Magyar Kultúrnemzet, a stúdióban Szőcs Géza költő, a kulturális államtitkári poszt várományosa. De addig is maradjanak velünk, mert ma este a Viszlát bajnokok című amerikai filmet láthatják. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Csíksomlyó Expresszel a pünkösdi búcsúra, Csíksomlyóra, a Kárpát-Európa utazási iroda szervezésében.
A Nélner Riper Stifttel ön is ilyen egyszerűen szabadulhat meg a körömgombától. Hiszen vívőanyaga könnyedén átjut a körömlemezen, így célzott hatékonysággal kezeli a fertőzést. Nélner Riper Stift, szabaduljon meg a körömgombától. Keresse a patikákban. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
Jana. Természetes ásványvíz már 5 literes formatervezett kiszerelésben is. A hűtőpolcán elfektetett palack helytakarékos, és különleges nyomókupakja segítségével a kitöltési sokkal könnyebb. Jana. Forrás otthon.
Épp csak egy kicsi hiányzik. Kisebb összegű kölcsönökért sürgős esetben hívja a Providentet 0640 50 50 50.